Oké, tehát hogy te azt mondod, hogy alapvetően a globalizációnak a visszafordulása, ennek az egész folyamatnak legalábbis a megállítása, vagy megfékezése helyesen, de globalizáció az egy politikai akaratból született alapvetően.
És szembe megy a gazdasági érdekekkel, tehát az van, amit mondtál a legelején ennek a blokknak, hogy ugye meg lehet ezt csinálni. Mert az, hogy a kínaiak megerősödtek és önérzetesebbek lettek, az kétségtelen. Az, hogy az amerikaiak erre reagálnak és politikai okokból deglobalizálni akarnak, ez kétségtelen. A kérdés az az, és szerintem ez az egyik legizgalmasabb kérdés itt a deglobalizáció kapcsán, hogy meg tudják ezt csinálni. Hát olyan szinten vannak összekapcsolódva ezek a beszállítói láncok a multiknál, tehát nem csak arról beszélünk, hogy mondjuk az iPhone-t Amerikába azért lehet relatíve olcsón eladni, tudom, hogy drága az iPhone, de még drágább lenne, hogyha mondjuk nem a tajvani Foxconn gyártaná, Shenzhenben, azaz a népi Kínában, sokkal olcsóbban, mint hogy miért Amerikában tudjuk gyártani, és azokba a csipekbe, amelyeket mondjuk TSMC vagy egy Samsung belerak egy Apple készülékbe, abban mondjuk belekerülnek olyan ritka földfémek, amik alapvetően Kínából jönnek. Na most egy bizonyos pontig el lehet menni abban, hogy deglobalizálunk, tehát mondjuk az Androidot meg lehet vonni a kínai mobilgyártóktól. Ott is persze kérdés, hogy mi lesz erre a reakció, mert az egyik reakció lehet, hogy lemaradnak mondjuk pár évig a kínai mobilgyártók, de mondjuk ez sokkal inkább arra ösztönzi őket, hogy saját operációs rendszert fejlesztenek ki, és saját chipgyártást, a kínaiak brutális pénzeket raknak most bele abba, hogy high-tech chipjeik legyenek, és hát eddig már nagyon sokszor megleptek minket technológiailag, tehát én nem lepődnék meg, ha 5-10 éves távlatban lennének marha jó chipjeik, meg mi van, hogyha lesz egy saját operációs rendszerük? Tehát, hogy tudunk-e globalizálódni, vagy rá vagyunk utalva, szerintem a ritka földfémek a legjobb példa arra, hogy nem nagyon, talán a munkaerőt vissza lehet hozni, bár az is kétséges, hogy mi van, hogyha nem tudunk olcsón gyártatni, de a ritka földfémekben szinte biztos, hogy ráutalódunk Kínára és a függő országaira. De mi van akkor, hogyha ezek létrehoznak egy teljesen alternatív, mondjuk szoftveres ökoszisztémát, és erre vannak jelek, hogy mondjuk ha nyugattól lesz az iOS és az Android, keletel lesznek a kínai operációs rendszerek, és hogy ahogy az előbb mondtad, Kínának most már tulajdonképpen van egy birodalma. Mi van, hogyha távol-keleti országokba, Afrikába és Ázsiába sokkal több felhasználó használja a kínai operációs rendszereket, mint itt a nyugatiak a sokkal ugye, kisebb népesség, kisebb népszaporulat hosszabb távon, ezekben az országokban, Nigériákban, Pakisztánokban, akik jóban vannak Kínával, sokkal több ember lesz, és ez az ökoszisztéma nyerhet.
Nekem is ez a kérdésem igazából, hogy vajon pusztán egy ilyen protekcionista intézkedésekkel politikailag megállítható egy folyamat, miközben, és ezért nem tudtam az elején eldönteni, hogy el tudjuk-e egymástól választani a társadalmi, a politikai és a gazdasági globalizációt, hiszen a társadalmi globalizációnak a kulturális globalizációnak olyan erős a hatása, annyira összefonódott az egész, hogy az is pont ellene megy. Tehát ugye az a fajta vélemény sokaság, véleményszabadság és információ áramlás, amit biztosít a digitalizáció ma, a technológia, nyilván oké, vannak buborékok, és nyilván irányíthatóak ezek a vélemények, de azért ettől függetlenül megvan ez a fajta összekapcsoltsága a világnak, ami korábban nem volt. Tehát ez szerintem nagyon nehézzé teszi ezt, hogy ezt bármilyen szinten megfékezzék, vagy visszaállítsák.
Szerintem a kultúrát még le lehet választani, tehát nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek tök szívesen fogyasztanak a kultúrát, úgyhogy egyébként a politikai vagy gazdasági kapcsolatokról mit sem sejtenek. Ugye mondjuk az, hogy hogyan élnek ma a kínaiak, hát ez egy nyugati fogyasztói társadalom. Tehát ha valaki elmegy mondjuk Shanghai-ba, Pekingbe, Shenzhenbe, akkor egy olyan középosztályt lát, ami teljesen nyugati típusú fogyasztási kultúrákat vesz fel. De hát ugye a Nyugat-Európában is, vagy a nyugati világban is alapvetően az ázsiai kultúra betört. Tehát még Budapest is tele van nem csak kínai éttermekkel, de vietnámi, táj éttermekkel. Most már a tajvani buborékos tea is betört Budapestre. Múltkor számoltam, hogy 6 buborékos tea hely van Budapest belvárosában, és akár hinné a hallgató, akár nem, de magyar tínédzserek mangát gyűjtenek, és ki is tajvani buborékos teát isznak. Tehát, hogy ezek tudnak történni anélkül, hogy egyébként bármi kapcsolódása lenne a többi szférához. Tehát szerintem a kultúra sokkal gyorsabban utat tör magának, mert az embereket az érdekli. A politikát nagyon nehéz leválasztani a gazdaságról szerintem. Tehát, hogyha azt is mondja valaki, hogy fú, Xi Jinping alatt mondjuk a kínaiak zárnak, a kínaiak azt mondják, hogy ez a csúnya Trump velük szemben, ugye milyen csúnyán ejtette ki azt a szót, hogy China, China, mindig így kiabált, és ilyen gyűlölettel mondta a Kína nevet. Nyilván van egy csomó, ugye amikor a Covid alatt elkezdték azt terjeszteni, hogy a kínai vírus, tehát itt vannak ilyen politikai feszültségek, de hogy itt szerint én egy sokkal erősebb problémát érzek abban, hogy gazdaságilag le lehet-e választani ezeket a blokkokat, nem biztos. Szóval szerintem ez egy eldöntetlen kérdés, én itt semmi erőset nem mernék mondani, mert szerintem ez a következő 10 év zenéje, hogy egyáltalán le lehet-e választani, vagy értelmes dolog-e leválasztani, nem vagyok biztos benne, hogy le lehet. És a másik, hogyha le lehet választani, akkor ki fog nyerni? Mert akkor gyakorlatilag egy ilyen Orwelli típusú Eurázsia-Óceánia blokk verseny lesz, ami ugye azt hittük régen, hogy a globalizáció az azt jelenti, hogy egy nagy békés világ, mindenki szeret mindenkit, mindenki mindenkivel együttműködik, aztán ugye elkezdünk oda, hogy marhára nem, tehát hogyha a kínaiaknak lesz egy saját gazdasági blokkjuk, kereskednek, befektetnek, ugye ez az együtt, egy övezet ilyen fejlesztési programja a kínaiaknak, a sokkal több pénzt rak bele, mint mondjuk a Világbanka az országokba, és mondjuk, amit mondtam az előbb, hogy mondjuk kínai technológiát használnak 5G-ben, kínai szoftvereket, kínai mobilokat, kínai operációs rendszerekkel, akkor ezt a nyugat könnyen elveszítheti. Egész egyszerűen csak a számossága miatt sokkal nagyobb Kína, sokkal nagyobb a kínai befolyási övezet. Szóval akkor is izgalmas, hogy ha lesz deglobalizáció, és blokkok lesznek, de akkor is izgalmas, hogy ha nem lesz deglobalizáció, hanem muszáj együttműködniük, mert hogyan tudnak együttműködni ennyire egymással, egymás politikailag meg nem értő országok. A kínaiak nem akarnak nyugati demokráciát, a nyugati demokráciák meg nagyon kritikusok a kínai autoritárius rendszerrel szemben. Szóval, hogy ha megmarad a kölcsönös függőség, akkor meg az lesz izgalmas, hogy ezek hogyan tudnak együttműködni, miközben állandóan kritizálják egymást.
Na hát akkor egy kis naivitással azt mondom, hogy itt van a kultúra szerepe. Lehet, hogy könnyen leválasztható, de azért baromi nagy kovácsolóreje van. Tehát ha lehet reményt kifejezni, akkor jó lenne, hogyha abba az irányba menne tovább a globalizáció, amit te is mondtál. Tehát talán ez az egyetlen fenntartható, hogy egy nagy, közösen együtt dolgozó világ, ami persze nyilván tudom, hogy nem így van, és a közeljövőben nem is lesz meg, de legalább álmodni lehet.
Marhára nem erre mennek a folyamatok. Tehát ugye, amiről még nem beszéltünk, de kéne ez az orosz invázió Ukrajnában, ami marhára nem erre viszi a folyamatokat, de hát ugye nő a feszültség a tajvani szorosban is, ami marhára nem erre viszi a folyamatokat, és olyanokat se felejtsünk el, hogy azért mondjuk India és Kína között is van egy elképesztően feszült viszony, ami szintén nem erre az irányba viszi a folyamatokat, tehát hogy ezeket a BRIC országokat, ugye hajlamosak voltunk a harmadik világot egy blokként kezelni, és hosszú időn keresztül ment ez a diskurzus, hogy akkor majd a brazilok, az oroszok, az indiaiak, a kínaiak és a délafrikaiak, ugye a BRICS országok, azok majd egy blokkot fognak képezni, hát ezek marhára nem egy blokkot képeznek, mert mondjuk India, amelyik egyébként pont ebben az évben, 2023-ban népességszámban meghaladja már Kínát, tehát már nem Kína a legnagyobb ország, de India és Kína között érzékelhető feszültség van, hatalmasra duzzadnak olyan országok, mint Pakisztán, ami Kínának egyértelműen egy szövetséges, a pont Indiával szemben, Afrikában masszívan ott van Kína, és ugye az elmúlt években még azt is láttuk, vagy sőt elmúlt hónapokban, hogy mondjuk egy kínai szaudi, vagy egy kínai iráni közeledés is van, tehát amikor Kína mondjuk Irán és Szaudi között béketárgyalásokat hoz létre, és aztán ennek lehet, hogy az lesz az eredménye, hogy a jemeni háborúnak vége lesz, azért az egy óriási átrendeződés a világpolitikában, hogy az amerikaiakkal szemben, akik nagyon kritizálják Szaudit, mi van, hogyha mondjuk a Közel-Kelet, ugye ott van egy kölcsönös függés, mert ugye a kínaiak hatalmas vásárlója a közel-keleti olajnak, ugye az olajról leválnak a klímaváltozás miatt a nyugatiak. Mi van akkor, hogyha mondjuk Kína és a Közel-Kelet is közeledik egymáshoz? Erre vannak jelek. Tehát, hogy szerintem itt óriási blokkosodás, átrendeződése a blokkoknak történik, és javaslom, hogy beszéljünk még az orosz-ukrán ügyről, mert az nagyon-nagyon-nagyon nagy átrendeződés szerintem.
Jó, mindenféleképpen ezek közül több olyan téma is van, amit nagyon jó lenne átbeszélni, akár a Közel-Kelet is egy érdekes helyzet, hogy hogyan alakultott az erőtér, pont, hogy említetted a jemeni háborút, ugye, amit így kicsit így el szoktunk felejteni, hiszen Ukrajna árnyékában vagyunk is közelségében, miközben a legnagyobb humanitárius katasztrófa zajlik éppen Jemenben, de akkor hát ezek olyan témák, amiket a következő epizódokban majd megbeszélünk, hogyha ezt a beszélgetést teljes egészében meg akarjátok hallgatni, akkor meg lehet majd a Pogi blog, Pogi podcast Spotify oldalán, illetve a Facebookon ugyanezt keressétek, Pogi blog, Pogi podcast, és ott lesznek a linkek is, amiket mondtunk, különböző ajánlott olvasmányokkal. A globalizációt próbáltuk egy picit átbeszélni, hogy milyen folyamatok vannak. Köszönöm szépen, nagyon izgalmas beszélgetés volt.
Köszönöm.